Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 265. énekünket, Istennel járni, lakozni. Így kezdődik.
Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hit bennem habozni. Úrunk, taníts imádkozni.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 343. énekünk, 343. énekünk első két versét énekelve, Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, így kezdődik.
Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk, ki gyermeknek földi egész élték, karjaid védjék. Te is, ó Jézus, Isten egy szülöttje, nézd le a mennyből, e földi szülöttre, légy te ő néki, út, igazság, élet, s gyermekeddé tedd.
Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. A feltámadott Jézus Krisztus, amikor körülveszik ezek a részben kételkedő tanítványok, akkor ezzel kezdi, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Hát ez első körben azt jelenti, hogy enyém minden hatalom, ezt nem akárki mondhatta el, és ugye hangsúlyozta, hogy az enyém minden hatalom. Azé a Jézus Krisztusé, aki föláldozta az életét, és kereszthalált szenvedett. Mi nem így képzeljük a hatalom elérését. És ott a titka, hogy azt mondja, hogy nekem adatott, ez nem, azt, nem úgy mondta, hogy enyém egyszerűen. Tehát hatalmat csak kaphatunk. Azért hiába tülekedünk, és ezt nagyon kevesen tudják. Nagyon megy a hatalomért való tülekedés, de igazából ezt kaphatjuk, hogy embereket befolyásolni tudjunk úgy belülről. Ez nagyon nagy dolog, és csak ezzel mehetünk bármire is. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy ez nekem adatot, mert tudniillik ezt a hatalmat, csak az Istentől tudjuk kapni, nem tudjuk kiharcolni. Pedig erre a hatalomra nagyon nagy szükségünk van, többek között a gyermeknevelésben, hogy gyermekeinket is tudjuk befolyásolni onnan legbelülről. Mert az más kérdés, hogy a szavainkra milyen ellentmondás érkezik állandóan, az egy dolog. De hogy a példánk, hogy az életünk olyan hatással legyen rá, amelyik maradandó, ezt csak kaphatjuk az Istentől. És attól Jézus Krisztustól, aki minden hatalom, aki tudott szolgálni, tudott utolsó lenni, meg tudta mosni a tanítványai lábát, ha arról volt szó, és arra volt szükség, az övé minden hatalom. És jó dolog, hogy rá tudjuk bízni az életünket elsősorban, és a gyermekeinket is, hogy ő tud kulcsot adni nekünk a gyermekek szívéhez, ő tud igazi hatalmat adni nekünk azzal, hogy nem erőszakoskodunk, hanem szolgálunk szeretettel. Így legyen. Amen. Urunk Istenünk, áldunk téged csodálatos ajándékozó szeretetedért, ezért a két kicsiny gyermekért. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz óráiban is. Köszönjük, hogy mindannyiunkkal ott akarsz lenni a sokkal nehezebb feladatokban is, amikor embert kell faragni a gyermekeinkből, amikor a belsejüket kell valahogy megszólítani, megérinteni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban te az életedet adtad a mi megváltásunkra, és köszönjük, hogy ezzel megmutattad az utat, hogy hogy lehet hatalmat kapni. Kérünk, hogy áld meg a mindennapjainkat, hogy ezen az úton, a szolgáló szeretet útján keressük ezt a kulcsot, ezt a hatalmat. Amen. Most pedig arra kérlek titeket, hogy fennállva a helyünkről valljátok meg keresztény hiteteket a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a fogak. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjenek. Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adj testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra, úgy, hogy énekeljük az előbb énekelt dicséretnek a folytatását, a 343. énekünk 3. és 4. versét, amelyik így kezdődik, Isteni lélek, te örök fényesség.
Isteni lélek, te örök fényesség, általad teljes az igaz keresztség, bűnt és halált e kicsinyektől üzzel, mennyei tűzzel. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten, téged kisgyermek mindig úgy segítsen, hogy hited által lelked üdvöt nyerjen, földön is menjen.
Megkérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. Először is megkérem a főgondnok urat, hogy mondja el a hirdetéseit.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Az elmúlt időszak eseményei miatt tájékoztatnom kell néhány dologról a gyülekezetet, amik komoly változásokat fognak jelenteni életünkben. Elsőképpen a Patmosz alapítvánnyal kapcsolatban szeretnék hirdetést tenni. A Patmosz Alapítvány 2009-ben Kolliár József testvérünk hozta létre egy összegű adományával. Az alapító a nevet egy bibliai kis görög szigetről vette, ahol János apostol írta a Jelenések könyvét, melyet Isten szent lelke itt állt a szívébe. Az alapítvány alapító okiratában található alapítói határozat szerint az alapítvány azért alapítatott, hogy a csepeli református gyülekezet jövője emberi segítség által és áldozatkészség mértékében biztosítva legyen. Az alapítvány alapító okirat szerinti célja támogatni a csepeli hívők és az utólevők, hitüket keresők életét a Csepel Központi Református Egyházközséghez kapcsolódva. Ezt a célt a következő tevékenységek folytatásába kívánta elérni, és kívánja is elérni. A templom és a hozzákötődő parókia állandó működésének segítése, a csepeli fiatalok lelkiépülésének elősegítése, az idősek segítése az egyházközségen belül, az egyházközséghez tartozó rászoruló családok segítése, táborok, kulturális rendezvények, kirándulások szervezése, amit most is teszünk, illetve mátraházai események, amit mutatok, iskolai, óvodai, alapítói fenntartás, könyvkiadás, oktatás, képzés szervezése a felmerül igények szerint. Az alapítvány támogatásából bibliákat, hitbéli ajándékkönyvet lehetett ajándékozni, és a konfirmandusoknak is évek óta, és az egyházközségnek nyújtott pénzbeli támogatással járult hozzá az alapítvány a technikai eszközök erősítő orgona kibetítő megvásárláshoz is. A kiadások finanszírozása több forrásból történik és történt. Egyrészt a személyi jövedelemadó felajánlott összegéből, az adó 1%-ból, amit ugye mindig hirdetünk és kérünk, és köszönünk, hogy ezt egyre többen ezt most megtették. És fontos forrás még az egyéni adományozók nagy lelkűsége. Sajnos az állandó adományozók, akik havi rendszerességgel tudnának utalni, nagyon kevesen lettek a megváltozott körülmények miatt. És sajnos csökkent a testvéri közösség, aki állandó adományozói lehettek az alapítványnak. Rajtuk kívül eseti adományozók jelzik, akik egyetértenek és támogatják az alapítvány célkitűzéseit. Fontos megemlítenem, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai és alapítója Kollár József testvérünk elkészített pályázatok segítették az alapítvány fennmaradását, előrehaladását. Több gyülekezeti tagtársunk köztünk Pintér Józsefné Ági könyvelőként, tanácsadóként állandó jelenléte a munkában, a gyülekezet kuratóriumi tagjai, a presbiterei, a lelkészhivatal munkatársai igyekeznek hozzájárulni az alapítvány célszerinti működéséhez. Kedves testvérek, ezt azért olvastam föl, hisz a közhasznúság fenntartása érdekében szükség van arra, hogy önkéntes munkával, segítséggel, illetve adományunkkal fönn tudjuk tartani az alapítványunkat, hiszen akkor tudunk segíteni, ha mi is tudunk adni valamit. És nagyon nagy segítségre volna mostanában szükség a következő időszak feladatainál, hogy a jövő évben is hasonló módon tudjuk támogatni a táborainkat, közösségi rendezvényeinket. Továbbra is kérjük a testvéreket, hogy Isten iránti hálával gondoljanak erre a közösségre, és örömmel, megnyugvásra gondoljanak arra, hogy ez a tevékenység gyülekezet tagjának jó lenni. Ezért aki tud, és adjon, aki tud segíteni, és ha pedig úgy érzi, hogy szükséget szenved, röstehedjen kérni. Kedves testvérek, a múlt héten nagyon hálás szívvel vagyok a gyülekezethez, Jakab apostol szavaival hívtam ima közösségbe testvéreinket. Több ok miatt ugye imádkoztunk az tartós betegeinkért, testvéreinkért, országunkért, gyülekezetünkért és a hozzánk tartozó lelki közösségünkért. Kedves testvérek, én köszönöm, hogy imádságos szívvel és testvéri szeretettel fogadták a kérést és az üzenetet, és örömmel jelentem, hogy jó híreket is kaptunk, mindenki hazatért, illetve olyan osztályra került, ahol most már rehabilitáció történik. Kedves testvérek, az elmúlt időszak eseményei alapján a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatala a 2217/2022 6.-10. kormányrendetet termében megváltoztatta az egyetemi szolgáltatások körét. Mint ismeretes gyülekezetünk a felújítás során is, illetve a mostani helyzetben is a gyülekezet temploma és a parókia, illetve a gyülekezeti ház egyetemi szolgáltatási körbe tartozott. Mivel, hogy a parókia és a templom nem lakás céljára használt teljes mértékben, ezért úgynevezett végső menedékes rendszerbe került át gyülekezetünk. Ennek adminisztratív részét, bejelentési kötelességét a presbitérium végrehajtotta, és július 16-ával bejelentést tettünk a MVM-nél, és elindítottuk ennek a folyamatát. Ennek alapvető feltétele volt, hogy ne legyen tartozása a gyülekezetnek, Istennek hála semmiféle tartozása, közötti tartozása nincs, de viszont abból adódóan, hogy egyetemes szolgáltatásból ebbe az új szolgáltatásba léptünk át, a 36 forint 24-es kilovatti áram 106 forint 17 fillérbe fog kerülni ezen túl. Emiatt a gyülekezet gondnokaként szigorú intézkedéseket fogok hozni, és eddig is spóroltunk erősen, de viszont én a gyülekezettől is meg fogom kérni kivételesen a téli időszakban, hogy határozott időre fogjuk a fűtést bekapcsolni. Természetesen úgy, hogy azért ne fázzunk meg, de gyakorlatilag a megfelelő anyagi határok mellett, hogy a gyülekezet anyagi helyzete ne sérüljön, hisz az önök adományából kell gazdálkodjunk, és nem tehetem meg azt, hogy ezt eltékozoljuk, és nem megfelelő méren figyeljünk oda. Kedves testvéreim, a gyülekezetében, életében fontos kérdés a közös gondolkodás, a közös utoljárás. Nehéz és komoly feladat előtt állunk, a testvér támogatása segítsége nélkül ezek a tervek nem valósulhatnak meg, sem személyi feltételekben, sem lelkiekben. Szeretném ismételten kérni a testvéreket, hogy jövőbeli tervek megvalósítása valóban választ kapjunk Istentől, a mi úrunkkal és segítség a szolgálatokat, imádságaikkal támogatják a gyülekezet vezetését és munkáját. Így jelentem a gyülekezetnek, hogy a torony és a templom tető kiviteli tervezését megkezdte a építész. Az erre való összeget az egyházmegye biztosította, a 6,6 millió forint a számlánkon van, tehát biztosítva van, hogy a kiviteli tervekkel megfelelő módon tudjunk előrelépni a későbbi kivitelezés felé. Egyben jelzem, hogy lelkipásztor testvéremmel a Dunamjáléki Egyházkerületnél kérvényünket benyújtottuk a felújítás támogatására. Kedves testvérem, 2023-ban presbiter és főgondok választása kerül a gyülekezetben sor. Emiatt ugye gondos előkészítéssel, munkatársaimmal már a következő évi feladatokat végezzük folyamatosan, nem csak adminisztratív oldalon, hanem lelki oldalon is. Lelki pásztorink meg fogják keresni a gyülekezetünk közösségét, és személyesen beszélgetéseket fognak majd végezni az ügyben, hogy hogyan tovább, milyen elképzelése van a gyülekezetnek a következő időszak lelki és gyülekezeti életéről. Kedves testvérek! Egy szomorú kötelességemnek teszek eleget. Mert az a néhány esztendő eltelik, és nem térek vissza az ösvéről, amelyre elmegyek. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már ilyen nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillog emléke világít, amikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak, és különösen, ha sötét az éjjel, s mutatják az utat az embernek. A mai nap egy olyan nőtestvérünkre emlékezünk, aki egész földi pályáján őszinte tisztességgel élő, szorgalmas, szeretetet adó és szeretetet kapó ember volt. Szerette a munkáját, fontosnak tartotta, hogy hasznos munkát, maradandót és szépet adjon közösségének. Tudott szépet, értékeset adni, virágkötőként és később szállodában is örült, mikor elismerték és megköszönték lelkiismeretes tevékenységét. Tanult és képzett emberként szeretett élni, a világot járni, és tisztelte gyökereit, szüleit, szeretteit, munkatársait, életközösségét. Szerette az életet élni, tudva honnan érkezett és hová jutott. A mai napon újra megérinti a gyász, akik ismerték és szerették, lélekben újra együtt lehetnek vele. Eszükbe jutnak az együtt töltött évek, a fülükbe csengő hangja, látják mozdulatait és érzik hiányát. Megköszönjük és hálát adunk Urunknak azokért a napokért, évekért, amit együtt tölthetett vele a gyászó édesanyja és szerettei. Két évvel ezelőtt, 2020. július 29-én tért haza teremtőjéhez Bertalan Erika, Bertalan Gyulánép Margitka testvérünk egyetlen szeretett gyermeke. Erik a tragikus balesetben 48 éves korában fiatalon távozott a földi pályáról, amely mély űrt és hiányt hagyott édesanyja életében. Mélységes fájdalmat, amely a két hosszú esztendő elteltével is megmaradt. A képedet szemem mélyébe zártam. Hunytam le bár, itt vagy mindig előttem. Fénybe öltözve édes napsugárban, vagy zsendülő tavaszban méla őszben. Együtt érezve szeretteivel, Isten vigasztaló kegyelmét és Urunk megtartó szeretet érjük az édesanyja további életére. A mai napon, mint már hallották az Isten tisztelet előtt, elhunyt testvérünk emlékére szólt a megemlékezés harangja. Egy virág, egy gyertyaszál, egy fénykép, ami mosolyog ránk. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, s a végtelen szeretet. Áldott legyen emléke. És majd a rövid imádsággal fejezném be hozzászólásomat. Menjen, Atyánk, köszönjük neked azt a sok jót, amit adtál ennek a gyülekezetnek. Azt, hogy formáltad, megtartottál, és adtál neki lehetőséget és utakat, hogy kezébe adtad a döntés szabadságát is. Te vezettél bennünket eddig szent lelked által. Te adj most bölcsességet a további döntéseinkhez, amelyek előtt állunk, és kérünk, hogy szent lelked az elkövetkező időben is, bármerre is induljunk, azon ad szent lelked az elkezdő időszakban is, hogy bármerre is indulunk, a te áldásod legyen. Ezért kérünk, hallgass meg minket. Köszönöm, hogy meghallgattam.
A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt időszakban búcsúztak szerettei Orbán János, 86 éves, Bittó László, 47 éves, Hardi Istvánné Sós Mária, 78 éves, Brutocki Józsefné Veszeli Julianna, 92 éves, valamint Kócé Barbara Erzsébet, 24 évesen elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalását kívánjuk a gyászolók és a gyászban emlékező testvérünk számára. A mai istentiszteleten megkereszteltük Magyar Máté János és Farkas Nikoletta, Marcell Csaba és Melina nevű gyermekeit. Szentlélek segítse a kisgyermekek családját a keresztény nevelés útján. Augusztus 8-a és 12-e között tartjuk gyermektáborunkat a Kazinci iskolában. Ma az istentisztelet után erre előkészítő megbeszélést tartunk. Szeretettel várjuk a gyermekekkel való foglalkozásban segítő testvéreinket erre. Ezt a tábort is kérjük, foglalják imáikba, kedves testvérek. Most folytassuk istentiszteletünket énekléssel. A 824. énekünk első három versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hogy járjak utadon, hadd várjam égi jódot, hű szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét Nehémiás könyve 9. fejezetéből. Egy imádság. Rátekintettél atyáink nyomorúságára Egyiptomban, és meghallottad kiáltásukat a Vörös-tengernél. Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, minden szolgája és földjének egész népe előtt, mert tudtad, hogy kevélyen cselekedtek néped ellen. Nevet szereztél magadnak, és ez ma is így van. Ketté választottad előttük a tengert, és szárazon mentek át a tenger közepén. Üldözőiket pedig mélységbe hajtottad, mint egy követ a hatalmas vízbe. Felhőoszlopban vezetted őket nappal, és tűzoszlopban éjjel, hogy megvilágítsd nekik az utat, amelyen járnak. Azután leszálltál a Sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendelkezéseket és parancsolatokat adtál nekik. Nyugalmat szent napját is megismertetted velük, és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik, szolgád Mózes által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál nekik vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be, és vegyék birtokba a földet, melyre nézve fölemelted kezedet, hogy nekik adod. Ők pedig, a mi atyáink, fölfuvalkodtak, megkeményítették nyakukat, és nem hallgattak parancsolataidra. Vonakodtak engedelmeskedni, és nem emlékeztek meg csodatételeidről, amelyeket velük cselekedtél, hanem megkeményítették nyakukat, és makacságukban arra adták fejüket, hogy visszatérjenek rabságukba. De te bűnbocsátó Isten vagy, könyörülő és irgalmas, hosszú tűrő és nagy kegyelmű, ezért nem hagytad el őket. Bár ők még borjúszobrot is csináltak maguknak, és ezt mondták, ez a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Ilyen nagy gyalázattal illettek téged, de te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Nem távozott el előlük a felhőoszlop nappal, hogy vezesse őket az úton, és a tűzoszlop sem éjjel, hogy világítson nekik az úton, amelyen mennek. Jóságos lelked adtad nekik, hogy értelmessé tegye őket. Mannádat se vontad meg a szájuktól, és vizet adtál nekik szomjúságukban. 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában, nem szenvedtek hiányt, ruháikat nem nyűtték el, és lábuk sem dagadt meg. Azután országokat és népeket adtál nekik, és szétosztottad határaikat. Ők pedig elfoglalták Szihon földjét és Hesbon királyának földjét, meg Ógnak, Básán királyának a földjét. Fiaikat megsokasította, mint az ég csillagait, és bevitted őket arra a helyre, amelyről azt ígérted atyáiknak, hogy bemennek oda, és birtokolhatják. Be is mentek fiaik, és elfoglalták a földet. Megaláztad előttük a föld lakóit, a kánaániakat, és kezükbe adtad őket királyaikkal együtt, meg a föld népeit is. Mindnyájukat, hogy kedvük szerint cselekedjenek velük. Elfoglalták az erős városokat és a kövér földet, és a minden jóval telt házakat, kőbevágott kutakat, szőlős és olajfás kerteket, meg a sok gyümölcsfát. Ettek és megelégedtek, meghíztak, és gyönyörködtek a te nagy jóvoltodban. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig érjen, hanem megértsük, szívünkbe fogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy gondod volt a szomjas földekre, hogy esőt adtál, hogy megenyhítetted a nagy hőséget, amely tikkasztott minket. De kérünk a te szent lelkedért, mert belül még szomjas és tikkat lehetünk mindezek ellenére. Kérünk, hogy adjál jó tanácsot, adjál útmutatást, adjál bizonyosságot a te kegyelmed felől. Add nekünk a te jelenléted kincseit, szent lelkeddel segíts megértenünk igéd üzenetét. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 727. énekünk első két versét, így kezdődik, lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem.
Kedves testvéreim, Nehémiás könyvének a folytatását olvasnám fel mai főige szakaszunknak a 9. részből. De engedetlenné váltak, pártot ütöttek ellened, és törvényedet hátuk mögé vetették. Prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, és hozzád akarták téríteni őket. Ilyen nagy gyalázattal illettek téged. Ezért ellenségeik kezébe adtad őket, és azok nyomorgatták őket. De nyomorúságuk idején hozzád kiáltottak, és te meghallgattad őket az égből. És nagy irgalmasságot szerint szabadítókat adtál nekik, akik megszabadították őket sanyargatóik kezéből. Amikor azonban megnyugodtak, ismét gonoszt cselekedtek előtted, és te átadtad őket ellenségeik kezébe, akik aztán uralkodtak rajtuk. És mikor ismét hozzád kiáltottak, te meghallgattad őket az égből, és irgalmasságodból sokszor megszabadítottad őket. Amen. Kedves gyülekezet, foglalj el a helyét. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Ebben az ige szakaszban egy visszaemlékezést olvashatunk, amely pontosabban igazából Izrael népének egy bűnvalló imádsága volt Isten felé. És ez az imádság, hogyha megnézzük, hogy mivel kezdődött, azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy nép sorra visszaemlékezik azokra a hatalmas nagy dolgokra, amelyekben Isten mellettük volt. Ugye, hogy több is történt ilyen, de elsősorban az egyiptomi szabadulásra emlékeztek, ahonnan Isten segítségével kiszabadultak a fogság házából. Utána a pusztai vándorlás során is velük volt. Ő vezette őket éjjel tűzoszlopban, nappal felhőoszlopban, gondoskodott róluk, bármennyiszer is kétség támadt a szívükben, volt olyan, hogy majdnem éhen haltak, akkor is küldött nekik mannát, fűrjeket, vizet, folyamatosan a gondjukat viselte. Utána azt is olvastuk az igében, hogy miután megkapták az ígéret földjét, az szinte olyan volt, mintha készen várt volna őket gyümölcsvákkal, ugye elfoglaltak városokat szinte kész házakkal, és még lehetne sorolni azt a sok-sok áldást, amikben mindig mellettük volt. És ennek ellenére mégis rengetegszer olvassuk azt, meg hallhatjuk azt az igében, hogy a nép mégis úgy áll Istenhez, vagy úgy csinál, mintha benne egy megbízhatatlan szövetséges állna előttük. Mint hogyha valaki olyanról beszélnének, aki van, hogy segít, van, hogy nem, és nem teljes a bizalmuk felé. És ennek a legjobb kifejezése az volt ugye a pusztai vándorlás során, amikor öntöttek egy aranyborjút, és azt mondták, hogy ez az Isten, aki megszabadított bennünket Egyiptomból. Majd később például, amikor ismét kétségbe estek, ismét ezt a bizalmukat elvesztették, és akkor is hasonló dolgok támadtak a szívükben. Úgy érezték, hogy Isten az, aki megengedte azt, hogy az ellenség kezébe essenek. De vajon pontosan így van ez, hogy Isten volt-e az, aki büntette őket azért, mert elpártoltak tőle? Hogyha egy egyszerű, hétköznapi példát akarunk itt nézni, akkor ha egy szülő figyelmezteti a gyermekét, de az nem hallgat rá, akkor a szülő hibája az például, hogyha az a gyermek bajba keveredik? Tudjuk jól, hogy nem, ez nem így van, hanem egyedül a nép volt hűtlen. Egyedül ők voltak, akik nem bíztak Istenben eléggé. És minden egyes ilyen alkalommal, amikor erre a nép rájött, hogy ők voltak a hibásak, akkor magukba szálltak. Visszaemlékeztek arra, hogy Isten már milyen sokszor kihúzta őket a bajból, és ilyenkor mindig hozzá kiáltottak segítségért. Ezt így olvashattuk az igében. Majd úgyból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. Sokszor, tehát nem csak egyszer, hanem ez az eset bárcsak egyszer történt volna meg, hogy egyetlen egyszer voltak bizalmatlanok Istennel szemben, de nem. Újra és újra és újra. Újra lejátszódott mindig ez a körforgás. Isten segített nekik, ők bizalmatlanak lettek, saját hibájukból az ellenség kezébe kerültek, majd eszükbe jutott Isten, és újból hozzá folyamodtak segítségért, aki pedig sokszor megmentette őket. Ha ezt a példát megfigyeljük, akkor látjuk, hogy ki is az igazi, megbízható társa bajban. Hát nem a nép, hanem Isten. És elgondolkozhatunk ilyenkor azon, hogy ha ők a kiválasztott nép voltak, és mégis ilyen sokszor voltak bizalmatlanok Istennel szemben, akkor ez miért is történhetett, vagy hogyan is van ez? És eszünkbe juthat az, hogy szinte ugyanezt látjuk az új szövetségben, a tanítványoknál is. Ugye, akik mindig Krisztust követték, mellette voltak, szemtanúi voltak rengeteg csodájának, olyanokat láttak, amit eddig még soha, olyat tapasztaltak meg, és mégis egy csomó szor volt az, hogy ők is kételkedtek. Még a mennybe menetelkor is, ugye hallhattuk a keresztelői igehirdetésben, hogy még ott is voltak, akik kételkedtek, pedig akkor már Jézus utána ment fel a mennyországba. És csak hogy a sok példából kettőt említsek, még a feltámadás előtt ugye volt az az eset, amikor Jézus a vízen járt, és úgy közeledett a tanítványokhoz. És Péter már látta ezerszer Jézus csodáit, és akkor mégis bizalmatlan volt, egy ideig megtartotta a víz őt is, viszont egy pillanatra már nem figyelt Jézusra, egy pillanatra már a bizalma megingott benne, és abban a pillanatban már süllyedni is kezdett. Vagy ott van Tamás, akiről tudjuk, hogy ő nem hitte el a többieknek azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, amíg a saját szemével nem látta. Pedig ő is láthatta, hogy mire képes Jézus, hogy Isten vele van, mégis kétség támadt az ő szívében is. És ugyanezt én is már rengetegszer átéltem. Ugye a 6 év teológiából 5-öt tanulunk, és abban számtalan vizsgaidőszak van. És milyen jó lenne, ha azt tudnám elmondani, hogy csak az első vizsgaidőszakban izgultam, a többiben meg már tudtam, hogy Isten mindig mellettem lesz, de nem. Minden egyes alkalommal, ráadásul minden vizsga után ezt át kellett élnem, hogy attól még, mert az én bizalmam meginog, vagy félek, vagy aggodalmaskodok, attól még Isten mindig mellettem lesz. Átsegít a bajon ugyanúgy, és ez utólag mindig eszünkbe jut, de abban a pillanatban mindig kérjük, fohászkodunk az ő segítségéért. Tehát mi is a zsidó néphez és a tanítványokhoz hasonlóan már rengetegszer átéltük azt, hogy Isten velünk van. Ő megszabadít bennünket, meg is segít bennünket, gyengeségekben támogat minket, és mégis ugyanúgy a néphez hasonlóan mi is egy csomószor bizalmatlanok vagyunk felé. Ráadásul ugye könnyű bizalmatlannak lenni olyan helyzetekben, amikor nehézségek vannak az életünkben, vagy amikor veszteséget élünk át, vagy amikor nem úgy történik valami az életünk során, ahogyan mi elterveztük, és ugye először csak azt látjuk, hogy nem úgy van, ahogy mi szeretnénk, nem tudjuk, hogy miért. És ilyenkor bizalmatlanok vagyunk. Talán azért, mert egyszerűen nem akarjuk átadni neki az irányítást. Vagy úgy érezzük magunkat biztonságban, hogyha úgy történnek a dolgok, ahogyan azt mi szeretnénk. Mi ellenőrzésünk alatt szeretnénk tartani az életünknek az eseményeit. De hogyha az nincsen biztos alapokon, akkor ott annak nem lesz eredménye. Egy ismerősömnél láttam egy sufnit, aminek az, ahogy közelebb mentem hozzá, láttam, mintha átlőtték volna többször puskával. És nem tudtam elképzelni, hogy mi ez ott az oldalán. És utána, amikor közelebb értem, megláttam, hogy az volt, hogy megpróbálták ráerősíteni az ajtót erre a sufnira, és mivel nem találtak rajta egy biztos pontot, ezért mindig egy kicsit arrébb fúrták a következő lyukat. Megint egy kicsit arrébb, megint egy kicsit arrébb. De mindig újra és újra leesett. És valahogy mi életünk is ilyen, amikor kapaszkodót próbálunk keresni a földön, olyan dolgokban, amelyek mulandóak. Jobban próbálunk meg bízni földi dolgokban, mint a mindenható Istenben. És mindig rá kell jönnünk, hogy igazából mindenben csalatkozunk, csak benne nem. Olyan sok mindenben tudunk bízni, például bízunk a családunkban, az összetartásban. Közben meg a kapcsolatok olyan gyengék sokszor, hogy elég egy összeveszés, és egyik pillanatról a másikra már nem is szólnak egymáshoz a családtagok. Bízunk az anyagiakban, és azon vesszük észre magunkat, hogy egyik napról a másikra már nincs is a kezünkben, és nem is költöttük el semmi értelmesre. Bízunk a karrierünkben, a munkánkban, hogy minden jól fog menni, és ez is változhat egyik napról a másikra, lefokozhatnak, áthelyezhetnek, vagy kirúghatnak. Bízunk magunkban, a saját erőnkben, saját ügyességünkben, pedig mi is egyik pillanatról a másikra lerobbanhatunk, vagy pont olyan esetkor, amikor nagyon nagy szükség lenne ránk, akkor leszünk betegek. Bízunk ismerősökben, akik egyik nap még mellettünk állnak, másik nap pedig már elárulnak. Az életünkben olyan sok minden van, amiben megpróbálunk bízni, teljes bizalmat próbálunk nekik adni, ezeknek a dolgoknak, de ezek nem biztos dolgok. Mert nincsen senki és semmi biztosabb alapja a mi életünknek, mint Jézus Krisztus, aki változatlan. aki öröktől fogva mindig ugyanolyan a hűsége, a ragaszkodása hozzánk, a szeretete mindig ugyanolyan változatlan. És annyira szeretett bennünket, hogy a Golgotán, a kereszten az életét adta értünk. Megszerette minden bűnvalló ember számára az örök életet is. Ezzel megajándékozott bennünket, és így mondhatni, hogy ő lett legfőbb bizalmasunk, öröktől fogva. És akkor is jó tervei vannak velünk, amikor mi ezt nem hisszük el. Akkor is, amikor az életünkben, ugye, amit említettem, hogy veszteségeket vagy nehézségeket élünk át, vagy szenvedést és gyászt. És ilyenkor arra kell gondolnunk, hogy ugyanezt mindenható Isten a fiának is megengedte, hogy ő is gyászt, szenvedést és veszteséget éljen át. Például, amikor Getsemáné kertben imádkozott az atyához Jézus, hogy ha akarja, vegye el tőle ezt a keserű poharat, de legyen meg az ő akarata. És Jézus hozzáállása a helyes, hiszen ha az életünkben a Isten akarata történik, valósul meg, akkor az valóban jó lesz nekünk. Az egy jó terv, csak mi nem látjuk ezt egészben, csak bizonyos részeit. És azok a bizonyos részek lehet, hogy nekünk nem tetszenek. Nem tudjuk, hogy miért történnek velünk ilyen veszteségek, vagy rossz dolgok. Különböző okai lehetnek, amit csak találgatni tudunk. Lehet nevelő célzattal egy ilyen, az is lehet, hogy Isten ezzel mutatni akar valamit a számunkra. Hogy van attól a dologtól fontosabb is, mint amit elveszítettünk. Van, amit csak ő lát. Ő tudja, hogy milyen változás lesz az életünkben, hogyha az a valami már nem úgy lesz, ahogyan mi hozzá ragaszkodunk. Isten egy örökké való távlatból szemléli az egész életünket. Ő mondhatni, hogy egészébe látja az egész életünket. És örök boldogságot szeretne nekünk, de nem úgy, mint mi. Nem úgy, hogy arra 50, 60, 70, 80 évre, amit itt a Földön leélünk, hanem ő örökké tartó örömöt szeretne nekünk okozni. Ő azt szeretné, hogy eljussunk hozzá, hogy célba érjen az életünk. És ehhez pedig nekünk rá kell alapoznunk az életünket, és bízni benne, mert ő bizony olyan dolgokat is elmozdíthat az életünkből, amit mi megszokunk, amihez mi ragaszkodunk, amit mi nagyon szeretünk. Ne mulandó dolgokhoz ragaszkodjunk, hanem az egyedüli, változatlan és örökké való mindenható Istenbe bízzunk. Mert sokszor a bizalmatlanságunkból, félelemből cselekszünk, ahogyan a nép is tette, ezt a következő képen olvashatjuk. Kitől tartottál és féltél, hogy hazudnod kell? Miért nem törődtél velem? Miért nem gondoltál rám? Talán hallgatok én ősidők óta? Azért félsz engem? Félelem az képes arra, hogy az embert rávegye arra, hogy pontosan Isten akaratával szembe menjen, vagy ellene cselekedjen. És ma is olyan sok dologtól félhetünk, olyan sok dolog ad aggodalmat az életünkben. Kétség és szomorúság van a szívünkben. Tudunk róla, hogy a háború is tart. Koronavírus járvány is volt, infláció is, asszály is. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Rengeteg ilyen dolog van, amely félelemre adhat okot. És hogyha elveszítjük Istenben a bizalmunkat, akkor mi is rossz útra tévedhetünk. De hogyha képesek vagyunk átadni neki az irányítást, a bizalmat, akkor ő segíteni fog nekünk, segíteni fog ezeket átvészelni, és megmutatja, hogy mit, miért szeretne az életünkben. Annyi, hogy ez egy olyan bizalom, amelyet szinte láthatatlanul kell belé vetnünk, mint amikor képzeljük el a népet, amikor a Vöröstenger partján álltak, és még nem látták az átvezető utat. Isten viszont már ő látta azt, hogy mit is fog cselekedni az életükben. Aki teljesen meg tud bízni Istenben, annak Isten szeretete ezt a félelmet is képes erűzni a szívéből. Ezt így olvashattuk, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. És végezetül a kulcs szót emelném ki az ige szakaszunkból, amelynek nagyon fontos szerepe van ebben a témában. Textusunkból kiemelném ezt a részt, hogy majd újból kiáltottak hozzád, és te meghallgattad őket az égből, és irgalmaddal sokszor megmentetted őket. És ez a kulcs szó, hogy sokszor. Isten nem olyan, mint az emberek, hogy megsértődik, hogyha mi nem bízunk meg benne, vagy elhagy bennünket, vagy már nem szeret többé, hanem akárhányszor mehetünk hozzá, újra és újra bizalmat fog nekünk szavazni. Újra és újra segíteni fog, újra és újra megbocsájt nekünk. Viszont ezt nem szabad félreérteni. Ez nem úgy van, mint ahogy egy-két nem hívő ismerősöm gondolja, hogy akkor milyen jó, hogy nekünk van Isten, akkor bármit tehetünk, mert akkor úgyis megbocsátja, és akkor csak elég megimádkoznunk, hogy akkor ez elmúljon. Ez nem így van, hanem minden egyes ilyen nem Istenben való bizalomnak ára van. Ahogyan a nép esetében is láttuk, akárhányszor nem bíztak Istenben, akkor beleestek abba, hogy az ellenség legyőzte őket, hogy elvették tőlük azt, amit szerettek, hogy veszteség érte őket, és ilyenkor döbbentek rá arra, hogy mi is az igazán fontos, hogy kiben is igazán fontos bízni. És ugyanígy van a mi életünkben is, hogyha elhagyjuk az ő útját, ha nem bízunk meg benne, hanem valami másban jobban bízunk, akkor bennünket is érhet olyan maradandó veszteség, tehát ára van annak, hogyha nem bízunk meg benne. Rengeteg példából egyet kiemelve, hogyha valaki szenvedélybeteg, és Isten megszabadítja őt, akkor igen, megszabadul, de ugye ára volt annak, amíg a sátánra hallgatott, a kísértőre, hiszen az a megromlott egészségét, a szeretteket, akiket elveszített, az anyagiakat, ezeket már nem biztos, hogy vissza tudja kapni. Ezért érdemes Istenben bíznunk. És olyan jó tudni azt, és ez a reménység a számunkra, mai ige szakaszban, hogy ő mindig visszafogad bennünket, mindig bizalmat ad nekünk. Istenben bátran megbízhatunk, testvéreim, és sokat szóra is fordulhatunk hozzá, ő segíteni fog. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsorára készülve énekeljük a már megkezdett 727-es számú ének harmadik versét és negyedik versét. A 727-es számú énekünk harmadik verse így kezdődik: Csak te kellesz, én Uram.
Kedves testvéreim, így adta nekünk Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, az úrvacsorát, így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a hívő életfolytatásra az ige szavaival. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz,